Az eddiginél nagyobb mértékű rezsicsökkentést jelentett be Orbán Viktor a parlamentben. Elfogadták az alkotmány negyedik módosítását, a kormány várja a nemzetközi szervezetek véleményét. Világszerte több demonstráció zajlott tegnap a székely autonómia ügye mellett. 47 éves korában elhunyt Bódi László Cipő, a Republik Együttes frontembere. A híradót látják, jó estét kívánok! Botrányosnak nevezte a miniszterelnök a parlamentben, hogy a fővárosi törvényszék a gázszolgáltatóknak adott igazat a rezsicsökkentés ügyében. Orbán Viktor azt mondta, azonnal új javaslatot terjesztenek be az országgyűlésnek, és az eddiginél nagyobb rezsicsökkentés jön. A kormányfő szerint az energiacégek eddig is több 10 milliárdos profithoz jutottak évente.
A milliárdokat kereső cégek most összefogtak a magyar családok ellen. Összefogtak azért, hogy megakadályozzák a magyarokat sújtó terhek igazságos csökkentését. Ez arcátlanság.
Botrányosnak nevezte a parlamentben Orbán Viktor a rezsicsökkentés ügyében hozott bírósági ítéletet. A gázszolgáltató cégek ugyanis szerinte, idézem, vissza akarnak térni a magasabb gáz- és villanyárhoz, a fővárosi törvényszék pedig első fokon a gázszolgáltatóknak adott igazat.
A bíróság ezt a beadványt megvizsgálta.
A miniszterelnök beszédébe a demokratikus koalícióhoz tartozó független képviselő Vadai Ágnes többször is bekiabált. Azt nehezményezve, hogy a miniszterelnök nem az alkotmánymódosításról beszél. Végül a házelnök vetett véget a kiabálásnak.
Kérném a képviselők munkáját segítő személyzetet, hogy pohár vizet hozzanak a képviselőasszonynak, mert rosszul van.
Miután Kövér László visszaadta a szót a miniszterelnöknek, Orbán Viktor azt mondta, idézem, meg kell mutassuk, Magyarország nem hagyja magát. Itt a magyar állampolgárok érdeke érvényesül.
A kormány nem fogadja el a kialakult helyzetet, harcolni fogunk, azonnal új javaslattal állunk elő, és amennyiben azt a parlament elfogadja, és miért ne fogadná el, akkor a rezsicsökkentés mértéke még nagyobb lesz, és ezért a cégek még kevesebbet fognak keresni.
A kormányfő úgy fogalmazott, az energiaszolgáltató cégek eddig évente több 10 milliárdos haszonra tettek szert.
Az MSZP szerint a kormány gazdaságpolitikája okozta azt a helyzetet, ami miatt szükség van az újabb rezsicsökkentésre. A Jobbik szerint a szolgáltatók luxus profitja nagyobb, akár háromszoros rezsicsökkentést is lehetővé tenne. A Fidesz szerint az energiaszolgáltatók nem a kormánnyal, hanem az emberekkel állnak szemben.
Az MSZP-ből egyedül Tóbiás József hallgatta Orbán Viktort. Frakciótársai az alkotmánymódosítás miatt nem vettek részt az ülésen. Az MSZP frakcióvezető helyettese szerint rosszak az ország gazdasági mutatói, magas az infláció, kevesebbet érnek a fizetések, ezért van szükség rezsicsökkentésre.
Ebből a helyzetből ma Magyarországon azt kell mondani, hogy jogos az a felvetés, hogy mindazt a terhet, amit önök az elmúlt 2,5 évben a magyar társadalom tagjaira róttak a különadóktól kezdve, minden olyan intézkedéssel, amelynek a végén a magyar adófizető van, hát azt tudom önnek mondani, hogy ideje már, hogy egy lépést megtettek.
A Jobbik üdvözölte a rezsicsökkentés folytatását. Volner János azt mondta, azért is túl magasak most az árak, mert a szocialisták a privatizáció során luxus profitot garantáltak a külföldi vevőknek.
Én tehát azt kívánom ennek az országnak, hogy az a rezsicsökkentés, ami elindult, a Jobbik által előre jelzett 30%-os mértékig folytatódjon, ez még egy olyan szintet jelent, ami fenntarthatóvá teszi a rendszert.
A KDNP frakció vezetője azt mondta, a magyar családokat súlyosan terhelik a rezsiköltségek, miközben a szolgáltatók magas profitot tesznek zsebre.
A kereszténydemokraták arra kérik a kormányt, hogy találja meg a törvényes megoldást.
A Fidesz frakció vezetője szerint jellemző, hogy a szocialisták nem ülnek a teremben, amikor a rezsicsökkentésről van szó. Rogán Antal azt mondta, a magyar családok érdekében minden politikai erőnek ki kellene állnia a rezsicsökkentés mellett.
Az energiaszolgáltatóknak tudni kell, hogy nem a kormánnyal állnak szemben, nem pártokkal állnak szemben, hanem a magyar családokkal állnak szemben. Mert a magyar családoknak van abból elegük, hogy Magyarország az az ország Európában, ahol egyébként a magyar családok költségvetésében a legnagyobb arányú a rezsiköltség.
A kormányfő viszont válaszában az MSZP-s Tóbiás Józsefnek azt mondta, példátlan, hogy baloldali pártként az MSZP a bérből és fizetésből élők helyett a nemzetközi tőke oldalára áll.
Ön azt mondja, hogy a Unióval, meg az Egyesült Államokkal, meg a jó ég tudja még ki mindenkivel állunk harcban. Higgy el, az én ambícióim kisebbek. Én most egy rezsicsökkentést szeretnék. Ennyi az egész. Ha ez sikerül megoldani, már elégedett leszek.
A miniszterelnök azt mondta, minden magyar érdeke a rezsicsökkentés.
Aláírásgyűjtést indít a Fidesz, hogy támogatást kérjen a családoktól a rezsicsökkentési program megvédéséhez. Ezt Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke jelentette be a párt elnökségi ülése után. A rezsicsökkentő bizottság tagja szerint erre azért is van szükség, mert az ágazatban szereplő szolgáltatók nagyon komoly erőt képviselnek, és a párt számít arra, hogy a rezsicsökkentést több nemzetközi fórumon is meg kell majd védeni.
Arra kérjük őket, hogy aláírásokkal támogassák azt, hogy úgy itthon, mind külföldön védjük meg a rezsicsökkentést, és szeretnénk a támogatásokat kérni ahhoz, hogy az összes lehetséges itthoni fórumon és az Európai Uniós fórumokon is meg tudjuk azt mutatni, hogy a magyar családok a rezsicsökkentés politikáját támogatják.
Nem sokkal ezelőtt elfogadta az országgyűlés az alaptörvény negyedik módosítását. Az indítvány alkotmányba foglalja például a kommunizmus elítéléséről szóló nyilatkozatot, az egyházak országgyűlés általi elismerésének rendjét. Rögzíti a felsőoktatási hallgatói szerződések lehetőségét, a közterületen lakás megtiltását, valamint azt, hogy az alkotmánybíróság csak az alaptörvényben foglalt eljárási követelmények szempontjából vizsgálhatja felül az alkotmányt. Az MSZP nem vett részt a szavazáson, a párt szerint ugyanis, ha az alkotmánybíróság álláspontja nem találkozott a miniszterelnökével, elvonták az AB hatáskörét. A Jobbik frakciójának képviselői tartózkodnak, mert bár van sok pozitívum, vannak a párt felfogásával ellentétes részek a tervezett módosítások között. Sólyom László volt köztársasági elnök ma reggel az alkotmánymódosítással kapcsolatban azt írta, egy lehetőség maradt, a köztársasági elnök vétója. Gulyás Gergely, a Fidesz szakpolitikusa Sólyom László bírálatával kapcsolatban azt mondta, a most megfogalmazott álláspontja teljesen szembe megy azzal, amit az Alkotmánybíróság az ő elnöksége alatt írt az alkotmánymódosításról. Gulyás Gergely hozzátette, a módosító javaslat elfogadása után minden vizsgálatra lehetősége lesz a nemzetközi szervezeteknek. Mint mondta, várják az Európai Bizottság és a Velencei Bizottság vizsgálatait. Martonyi János pedig Brüsszelben megerősítette, hogy Magyarország felkéri a Velencei Bizottságot, mondjon véleményt a módosításról. A külügyminiszter azt mondta, Magyarország nyitott a párbeszédre. Világos szabályok és határidők határozzák meg, hogy mit kell tennie a házelnöknek és a köztársasági elnöknek az országgyűlés döntése után. Ezt mondta Áder János a német szövetségi elnökkel folytatott megbeszélése után délelőtt Berlinben. A köztársasági elnök így egy későbbi időpontban fejti ki álláspontját az alaptörvény módosításról és az azzal foglalkozó Sólyom László írásról.
Néhány óra múlva a parlament dönteni fog az alkotmány módosításáról. Innentől világos határidők vannak az alkotmányban, világos határidők vannak a házszabályban, hogy mit kell tennie az országgyűlés elnökének, mit kell tennie utána majd a köztársasági elnöknek. Úgyhogy a cikkkel kapcsolatban, meg az egész alkotmányos helyzettel kapcsolatban azt gondolom nem innen Berlinből, hanem majd, hogyha hazaértem, akkor Magyarországon fogom elmondani az álláspontomat.
Magyarország és Németország együttműködésével elkészülhet a kommunizmus áldozatainak listája mindkét országban. A munka 2014-ben kezdődhet és 3 évig tarthat, mondta Áder János köztársasági elnök Berlinben. Az államfő Joachim Gauck német szövetségi elnökkel folytatott megbeszélése után elmondta, régi adóssága ez mindkét országnak. Úgy vélte, a lista összeállításához megvan a közös akarat.
Két rendszerváltó politikus találkozott egymással, akik tudtak egymásnak újat mondani. Jellemezte a német szövetségi elnökkel, Joachim Gauckkal folytatott tárgyalását Áder János köztársasági elnök. A megbeszélés után az államfő elmondta, jó hangulatú, szívélyes találkozón tájékoztatta német kollégáját arról, hogy 1989 óta milyen fejlődésen ment keresztül a magyar alkotmány.
Én azt láttam, hogy rendkívül érdeklődő az elnök úr, de az egész folyamatnak a történelmi beágyazottsága érdekelte igazából, hogy hogyan is néz ki, honnan indultunk, hova jutottunk.
A köztársasági elnök beszámolt arról, hogy két javaslatot is tett Joachim Gauck-nak. Felajánlotta, hogy Magyarország és Németország közösen és méltó módon ünnepelje meg jövőre a rendszerváltás 25. évfordulóját, és hogy közösen készítsék el a kommunizmus áldozatainak listáját. Mint mondta, mindkét javaslatra nyitott volt a német államfő. A köztársasági elnök délután meglátogatta az egykori kelet-német állambiztonsági szolgálat a Stasi berlini központi vizsgálati fogdájában kialakított emlékhelyet. Ezen a programon Áder János meghívására részt vett egy csoport diák is a pilisvörösvári Friedrich Schiller német nemzetiségi gimnáziumból. Az államfő az emlékhelyen megkoszorúzta a kommunizmus áldozatainak emlékművét.
A bűn nem legitimál bűnt, bosszúból nem lehet a lelkeket is átölelő béke, fogalmazott Kövér László az elhurcolt magyarországi németek tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésen az Országházban. Ha követjük a szemet szemért, fogat fogért elvet, mindannyian megvakulunk, megnyomorodunk. A 20. századnak éppen ez volt a legnagyobb tanulsága, mondta a házelnök. Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere rámutatott, a kormány ismeri a sebek mélységét és elkötelezett a trauma enyhítésében. Ebben segít ez az emléknap, és ezt támasztja alá a magyarországi nemzetiségi politika is. Marosvásárhelyen és a világ több pontján tüntettek tegnap a székely autonómiáért. A demonstrálók elsősorban a régiók átszervezése ellen tiltakoznak, amely Székelyföld területi egységét sértheti. A tervezett átalakítás területileg, közigazgatásilag és gazdaságilag is szétszabdalná Székelyföldet, ami hátrányosan érinti az ott élő magyarságot. A világszerte szervezett szimpátia tüntetéseken petíciókat olvastak fel, amelyeket Románia külképviseleteinek adtak át.
Autonómiát akarunk, önrendelkezést. Nincs más alternatíva. A székely területi, fejlesztési, közigazgatási régióból sem engedünk.
Miközben Marosvásárhelyen Tőkés László arról beszélt, hogy az autonómia létfeltétele a magyar nemzeti közösség életének, ezzel egy időben Európa és a világ számos pontján szolidaritási tüntetéseket szerveztek. Bécsben 400-500-an demonstráltak. Ausztria több pontjáról és Magyarországról is érkeztek tiltakozók.
A magyarságunk bölcsője Erdély, tehát közösen kell megvédjük, közösen kell tegyünk érte, hogy ez ne tudjon megtörténni.
Stockholmban magyar népdalokat énekeltek a tüntetők, akik Székelyföld autonómiáját követelték.
Követeljük a Székelyföld területi autonómiáját. Követeljük, hogy a romániai hatóságok azonnal szüntessék be a székely jelképek üldözését, a magyarul beszélő emberek zaklatását és fenyegetését.
Morvaországban, Telnicében a Brünni Magyar Polgári Egyesület tűzte ki a székely zászlót. Szolidaritásuk jelképeként megkoszorúzták azt a kopjafát, ami annak a 3000 székelynek állít emléket, akik 1805-ben hősiesen harcoltak az úgynevezett három császár csatában. Az Egyesült Államok több városában, például New Yorkban is voltak tiltakozó megmozdulások.
Mindenki, akiben magyar szív dobog, az itt volt. Megmutatjuk, hogy mire vagyunk képesek, ha baj van, megmutatjuk, hogy egy a nemzet, egy vérek vagyunk, és kiállunk egymásért, kiállunk saját magunkért, a saját ügyünkért.
Akarjuk-e, hogy az emberek szabadon éljenek, így a székelyek is?
Torontóban is szerveztek szolidaritási tüntetéseket. Petíciót olvastak fel, amit átadtak a román diplomáciai testület képviselőjének.
A szükséges, akkor minden nap itt kell találkozzunk, hogy ne veszítsük el az ősi anyaföldet.
Kanadában, Ottawában is hirdetett szolidaritási megmozdulást a Székely Magyar Kanadai Egyesület.
Konfrontációval semmit sem lehet elérni, így reagált Viktor Pont a román miniszterelnök arra, hogy tegnap 10000-ek tüntettek Marosvásárhelyen és világszerte Székelyföld autonómiájáért. A román sajtóban ugyanakkor számháború dúl a marosvásárhelyi demonstrációval kapcsolatban, a lapok negyed annyi résztvevőről írtak, mint ahányról a demonstráció szervezői beszéltek.
A marosvásárhelyi tüntetésen összegyűlt magyarok petíciót intéztek a román kormányhoz, amelyben autonómiát követeltek Székelyföldnek. A román kormány eddig hivatalosan nem válaszolt a beadványra. Viktor Ponta azonban egy televízió műsorban azt mondta, konfrontációval és szélsőséges megnyilvánulásokkal semmit nem lehet elérni. Nem erővel és nem követelőzéssel kell megpróbálni elérni valamit, hangsúlyozta a román miniszterelnök. Az autonómia követelésre vonatkozó kérdés elől Viktor Ponta azzal tért ki, hogy még nem olvasta a petíciót, de megjegyezte, ő is erős régiókat szeretne, csak nem etnikai alapon. A román sajtó sokak szerint hiányosan számolt be a marosvásárhelyi eseményről, például a résztvevők számát jóval kisebbre becsülték, mint a szervezők. A román sajtófigyelő ügynökség elnöke szerint pozitívum, hogy a bukaresti sajtó legalább nem bújtogat, mint 20 évvel ezelőtt. A forradalom utáni évekhez képest, amikor a romániai sajtónak éles magyar ellenes hangja volt, ma az a semleges hang, amivel az ilyen eseményekről beszél, jó hírnek számít. Rossz azonban az, hogy az újságírók nem mondanak el mindent az eseményről, és csak egyes forrásokat idéznek, így eltorzítják a vásárhelyi tüntetés igazi üzenetét, véli a szakértő. A szervezők bejelentése szerint a marosvásárhelyi tüntetésen csaknem 30 ezeren vettek részt. A prefektus és a román sajtó legfeljebb 6-7 ezer tüntetőről beszél.
Stabilitás, kiszámíthatóság, bizalom, erősítés, ezeket a célokat tűzte ki Varga Mihály. A ma hivatalba lépő nemzetgazdasági miniszter szerint az irányokban nem lesz változás a tárcánál, az eszközökben viszont igen. Azt ígéri, tartós gazdasági növekedés lesz, mert csak így lehetnek hosszú távú sikerek az országban. Varga Mihály hivatalba lépésének első napján 303 forint fölött is járt az euró. A tárcavezető szerint ez csupán átmeneti árfolyam gyengülés.
Adjuk egy kis időt a forintnak is. A kormány egy cselekvőképes kormány, parlamenti többség jelentős, ez mindenképpen egy akcióképességet ad a kormánynak, ha szükségét látjuk, be tudunk avatkozni, egyelőre most még átmenetinek tekintjük ezt a fajta forint árfolyam változást.
A forint árfolyama azóta korrigált, egy euróért jelenleg 302 forintot kérnek a bankközi devizapiacon. Az MSZP szerint az, hogy a nemzetgazdasági miniszterré kinevezett Varga Mihály a jövőben magasabb szakmai munkára tart igényt a tárcánál, annak beismerése, hogy eddig nem ez jellemezte a minisztériumot. Józsa István a párt frakcióvezető helyettese közleményében bírálta, hogy az új miniszter a 3 év álmokfutás után ismerte ezt fel, így már csak tűzoltásra maradt ideje a tárcájának. Javaslatot dolgozott ki a devizahitelesek problémáinak megoldására Dubravszky György. A pénzügyi jogok biztosa az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottsága előtt elmondta, az általa elkészített szakmai anyagban olyan megoldást javasol, amely nem igényelne állami forrást és nem szűkítené le az abban résztvevők körét. Dubravszky György szerint vizsgálni kell, hogy a devizahitelek valójában devizában nyilvántartott forint hitelek voltak-e, mert ha igen, akkor hibás terméknek tekinthetők. Az ombudsman szerint a hibás termékért minden esetben a gyártó, illetve a forgalmazó a felelős, ez esetben tehát a bankok. Mégis Magyarország színeiben folytatná a versenyzést Janics Natasa. A háromszoros olimpiai bajnok kajakozó erről levélben tájékoztatta a Magyar Szövetséget. Janics Natasa londoni olimpia után jelentette be, hogy visszatérne szülőhazájába, és a jövőben Szerbiát képviselni a versenyeken. Akkor a Magyar Kajakkenu Szövetség 150 ezer eurót kért a sportoló versenyzői engedélyének kiadásáért, amit azonban a szerbek nem fizettek ki.
Belgrádban jelentette be Janics Natasa tavaly októberben, hogy a jövőben szerb színekben versenyez. Pár nappal később könnyeivel küszködve Szegeden kérte a magyarokat, ne nehezteljenek rá.
Ha lehet olyat kérni, ne gyűlöljetek!
Janics Natasa őszi bejelentése után a Magyar Szövetség közölte, mivel Magyarország nevelte ki a sportolót, 150 ezer eurót kér a versenyzőért a szerbektől. Mivel ők nem fizettek, a Nemzetközi Szövetség elutasította az átigazolási kérelmet. A sportolónak így 2 évet ki kellett volna hagynia, mielőtt más színekben rajthoz állhat. A Magyar Kajakkenu Szövetségnek küldött legújabb hétvégi levelében viszont azt írja, mégis Magyarországot képviselni a versenyeken.
El kell ismernem, hogy a magyar kajakkenu sport, és különösen a női kajak a legerősebb a világon.
A levél meglepte a szövetség főtitkárát, de Ábrahám Attila azt mondja, Janis Natasa jól döntött.
Felmérte azt, hogy ha olimpiai bajnok szeretne lenni, akkor jóval nagyobb valószínűséggel teheti ezt meg Magyarországon, mint egyéb más országban.
Sajtóhírek szerint korábban az is szóba került, hogy elválik bolgár férjétől, akit Szerbia honosít, majd újra összeházasodnak, így pedig már férje révén szerb színekben versenyezhetett volna tovább. A többszörös olimpiai, világ és Európa bajnok Janis Natasa most azt írta levelében, nem kíván trükköket alkalmazni versenyengedélye érdekében. Kérdés ugyanakkor, hogy melyik magyarországi klubban tudná folytatni a munkát. Szegeden visszafogadnák, de nem gondolják, hogy őket választaná a sportoló.
Abban az esetben, hogyha Szeged képbe lett volna, mint lehetőség, akkor véletlenül már megkeresett volna minket.
Szeged városának sokat köszönhet.
Ezzel... A jelenleg Portugáliában edzőtáborozó Janis szóvivője azt mondja, a sportoló bár hálás a tiszaparti városnak, nem a szegedi klubot választja majd. Döntését várhatóan még a héten nyilvánosságra hozzák.
Elhuny Cipő, vagyis Bódi László, a Republik Együttes frontembere. Az ungvári születésű zenész és zenekara a 90-es években tűnt fel. A tartalmas szövegeik és könnyen megjegyezhető dallamaik miatt hamar népszerűvé váltak. A 67-es út és a Szájjel kismadár című dal előadója már évek óta súlyos szívbetegségben szenvedett. Bódi László vasárnap késő éjszaka 47 évesen hunyt el.
Neked könnyű lehet! Ezzel a dallal robbant be a köztudatba a Republik zenekar 1990-ben. Ekkor jelent meg első nagylemezük, Indul a Mandula címmel. Az együttes frontembere Bódi László még gimnáziumi éveiben alapította meg a Cipőfűző nevű zenekarát, innen a becenév Cipő.
Nem voltak ilyen ambícióim. Én teljesen más ambícióim voltak. Én egy zongoristának, vagy zongorista énekesnek készültem.
A 90-es évektől kezdve évente jelent meg nagy lemezük, ezek összesen több mint 1 millió példányban keltek el.
Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek.
Ez az egyik legismertebb slágerük. A 67-es utat Cipő kaposvári volt feleségének írta, ezért is szerepel a szövegben az oda vezető főút neve. De ugyanígy személyes vonatkozású a Szájjel kismadár című daluk 1995-ből.
Ezt valakinek írtam, és kiderült, hogy nem fogunk találkozni. Karácsony idején, és akkor... Szóval, de én komolyan írtam el.
Bódi László évek óta súlyos beteg volt, szívátültetésre lett volna szüksége, de nem egyezett bele a műtétbe. Szerintem más szívével már nem lett volna ugyanaz az ember. Az énekes február 15-én került kórházba, miután megállt a szíve. Újraélesztették, de a mélyaltatásból nem sikerült felébreszteni. Bódi László a zenekarának 33 éves évfordulója után, vasárnap késő este 47 évesen hunyt el.
Felszentelték a Tusnádfürdői plébánia templom orgonáját. A román diktatúrával szembeni ellenállás jelképének tekintett székelyföldi templomot 1983-ban építették, ám orgona beszerzésére akkor nem volt pénz. Nemrég a Bethlen Gábor alapítvány támogatásával sikerült egy templomhoz méltó hangszert vásárolni.
Szép a templomunk, és ez nagyon hiányzott.
30 éve vágytak arra a Tusnádfürdői kisboldogasszony katolikus templom hívei, hogy a szentmisék énekeit orgona játék kísérje. A 6 regiszteres hangszert a németországi Walker cég 1957-ben építette. Magyarországon Lukács Tamás orgonaépítő újította fel. A Tusnádfürdői templom plébánosa tavaly nyáron internetes hirdetésben talált rá.
14 ezer euróba került így, és a polgármesteri hivatal egy harmadát egyben kifizette.
A Bethlen Gábor alapítvány 1,5 millió forinttal támogatta az orgona vásárlást. A többi pénzt a Nagy Tusnádi Közbirtokosság és a hívek adományozták.
Ez az orgona egy kitűnő klasszikus sípos orgona, ami illő egy templomban.
Az orgonát december óta használják. Ünnepélyes megáldására viszont Jakobinyi György érsek Tusnádfürdői látogatásáig vártak.
Hagyományos egyházi énekeinket énekeljük, és azt harmóniummal vagy orgonával kísérjük. Éppen azért az orgona szent hangszer, ezért kellett, hogy megálljam.
Az orgona szentelésen részt vettek a helyi közéleti előjárók, és Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja is.
180 ország közel 11 ezer kiállítója mutatkozott be a 47. berlini turisztikai börzén. A világ legnagyobb idegenforgalmi szakvásárán Magyarország is képviseltette magát. Az idei börzén a Dunamenti turisztikai kínálat bemutatása volt a cél.
A víz motívumával, herendi porcelánnal, borkóstoltatással és egy kürtös kalács sütő standdal mutatkozott be idén Magyarország a berlini turisztikai börzén. Még nem kóstoltam, de a sort látva biztos finom, mondja ez a vásárló. A székely nemzeti édesség most is rengeteg látogatót vonzott.
Sokszor már úgy jönnek be a vendégek a kiállításra, hogy a már bejáratnál kérdezik, hogy hol van a magyar stand, ahol azt a furcsa kürtös, azt a furcsa finomságot készítik, amit fára feltekernek, és ilyen nagyon finom.
A herendi porcelán is népszerű volt. A vendégek kedvéért a művészek használati tárgyakra és ékszerekre is festettek kalocsai mintát.
Mobiltelefon és köröm. Ezt ugye mindenki hazaviheti, a porcelánt nem tudják.
Az idei börzén a Dunamenti turisztikai kínálat bemutatása volt a cél. A nemzetközi Fedezd fel a Dunát kampányban a legnagyobb szerepet Budapest kapta.
Bármilyen dunai összefogásról beszélünk, Passautól egészen a Fekete-tengerig szinte 98%-ban mindig Budapest a fő kép, tehát mindig Budapest van kiemelve, mindig Budapest az arca ennek az egész összefogásnak.
Magyarországra továbbra is Németországból érkezik a legtöbb turista. Tavaly 569 ezer német vendég összesen 2 millió vendégészakát töltött hazánkban.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, majd a közbeszéd. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!